sajnos nem az előadásom teljes címe van, mert ezen is időt szerettem volna nyerni, hanem a Dia sorozatnak a címe, amit a figyelmükre szeretném idézni. Ugye azzal végződik a cím, hogy Vihez csak a magyar hitvitázóknak volt a forrása? Erre röviden, és nem kívánok rá visszatérni, nem. De szerintem ki fog derülni az előadásból is, és annyit fűznék hozzá kezdeti magyarázatként, hogy Vihez, ha szabad ezt a szót használnom, kimondottan utálta a hitvitázókat, műveiben mindig visszatér arra, hogy a vitáknak, az iskolai és egyéb vitáknak mennyi káros hatása van, és mennyi másra fordítandó idő jobb lenne, hogyha másra használnák, mint egymással vitáznának, esetlenként tetlegességre is fajulna a dolog. Mutatnék önöknek néhány Vihez képet, lehet, hogy valakiknek már volt szerencsétlenségük, hogy ezt valamikor látták tőle. A jobboldali képpel kezdeném, ez a kép Prágában függ, nem ismerjük a szerzőjét, az a nevezetessége, hogy számomra, hogy amikor először láttam, akkor halvány fogalmam se volt, ki ez a Vihez, csak az arca, és az öltözéke komossága lepett meg, és készítettem egy fotót, amit azóta nem találok, de ez letölthető az internetről. A baloldali képet lehet különböző humanista kiadványokban látni, és állandóan úgy szerepel, hogy kritizálják a Grabárót, a vésnököt, aki ugye balkezesként tüntetik fel Vihezt, aki nem az volt. Ennyit erről a két gyakori képről, és ez az, hogy Vihez tulajdonképpen, amikor én elkezdtem az egyetemet, meg a Vihezzel való foglalkozást, senki nem ismerte, ez egy 72-es irodalmi lexikon, amiben Vihez egy fél oldalt foglal el, és alatta a korabeli nagyon nagy sikerű mű, a La Celestina foglalja el, és a kötet, illetve a képek mellett egy oldalban tárgyalják a Vihez, illetve a spanyol reneszánszot, amiben Vihez-nek másfél sor jut. Ennyit a Vihez-hez fűzendő és a képekhez fűzendő magyarázathoz. Na most én Vihez neveléstudományi műveivel nem kívánok itt, vagy remélem, hogy nem kavarodok el oda foglalkozni, hanem inkább Vihez-nek, elnézést kérek, ezt visszaugrom, hanem tulajdonképpen, amit a későbbi, remélem lesz ennek egy jó példája, nekem itt egy jó van, elnézést mindenkitől, tehát ezek a nem igazán neveléstudományi művek, hanem amit aztán később a német protestánsok, meg mindenki, aki valahogy hozzájutott Vihez műveihez, vitairatként és különböző kritikai dolgok iránt érdeklődik, hozzáfűzhető Vergilius magyarázatai, a hét bűnbánó Zsoltárhoz fűzött magyarázatai, azok mind itt vannak. Akkor ezt én most el is hagynám. És ez az, amit az első 1970-ben megjelent modern Vihez biográfia. Vihez, ez itt jóval látszik, talán itt rá lehet jönni, hogy mi lehet neveléstudomány, mi nem, felsorolja az összes műveit. Tehát a képeken túljutottunk, megbeszéltük, hogy ő maga utálta a vitát, annak valószínűleg nagyon örülne, hogy ilyen sokáig népszerűek a művei, és érvelnek velük. Ez nagy különbség. Na most a latinságához még annyit, hogy ugye Erasmus latinságát mindenki dicséri. Én ezt nem tudom megítélni, én Vihez latinságát jobban szerettem. Valószínűleg, mert hogy ő inkább spanyol-katalánul foglalkozott, és írkált latinul. Csak latin művei vannak. Annyit mondom, mondanék, mint már utaltam rá, hogy Vives a 16. század elfeledett, nagyságának fel nem ismert alapja volt, a katolikus valláshoz élete végéig hű maradt, akit Erasmus kétarcú élő lénynek nevezett. Erre majd visszatérünk. De én nem szeretném Vives érdemeit dicsérni, ezért rövidre fogva, amikor elkezdték a kritikai kiadását egyes műveinek, Wilhelm Zenner, Christian Wolff és Emilio Hidalgo szerzőhármas bevezetőt írt ő műveihez. Ezt ebből idézni, aminek majd ellent fogok mondani természetesen. Tehát a bevezetőjükből néhány mondat, élete utolsó 12 évét, 1528-1540 közötti időszakot újból Brüggében, visszavonultan legfontosabb művei megírásának szentelve töltötte. Levelei alig adnak felvilágosodást életéről, mert Erasmusszal, Franciscus Franevelte és másokkal tartott, folytatott levelezése is megritkult. Zsidó származása, tehát itt van a két Ága Vivesnek, erre utal Erasmus, apjának a spanyol inkvizíció általi kivégzése, a szegénységben való életmód és fenyődése, barátainak 8. Henrik és aragóniai Katalin válása, vagyis a királyi barátainak tragédiája után keserű élettapasztalatai csak nőttek. A de disciplinis, de retorica, De Ratione Dissendi, vagy a De Animae Vita című művei ebben az utolsó ragyogó periódusában 1538 és 1540 között írottak, és utód és tanítvány nélkül halt meg, ez az, ami nem igaz, Brüggében 1540. május 6-án életében, mint utaltunk, nagyon népszerű volt, hogy a legismertebb személyiségeihez Erasmus, Thomas More, Jean Boudet, Juan de Vergara, Franciscus Franevel, Thomas Linacre fűzte barátság. Erasmus és Ramus kivételével Vives volt a 16. század és a 17. század elejének legtöbbet olvasott szerzője. Egyedül életének utolsó két évében több mint 100 kiadásban jelentek meg különböző művei. Ennyi a szerző hármas ítéletéről. Itt annyit utalnék még az oktatással kapcsolatos műveihez, hogy az első 1521-23-ban megint nőneveléssel, ugye úgy tartjuk, mint a nőnevelés atyának, amit aragóniai Katalinnak ajánl. A képeket mutattam, ezt most átugranám, és említettem, hogy a szerzőpáros azt írja, hogy tanítványok, követők nélkül hal meg. Ez nem igaz. Mai napig követjük őt, hogy miért, azt remélem sikerül még elmondanom, de előtte a Preceptor Europae címet a nőnevelés mellett adományoznám neki, a De Causis Corruptarum Partium, igen, ez jól látszik, vagy rövidebb címmel a De Disciplinis-tel érdemelte ki, amely először 1531-ben, Antwerpenben márciusban, Kölnben 1531 júliusában, és a bázeli, brüggei kiadás szintén ekkor jelenik meg, de annak nem tudom a hónapját. Tehát ez a mű 31-ben íródik, és még abban az évben háromszor megjelenik, és utolsó mindennapra használt példánya 1744-ben a nápolyi kiadás volt. Ez a mű, ennek csak a második része érdekes, mert leírja a közoktatás egymásra épülő, fokozatosan nehezedő tervezetét, mely mindig a tanulók életkorának megfelelő szintjeihez van igazítva. Az iskola helyének a tanítók tanárok személyének gondos kiválasztása mellett a falu város tartomány vezetősége rendszeres fizetéssel dotálta őket. A tanítók értékelő konferenciáról is gondolkodott Vives. Ez a műve önálló kötetként is megjelent, és kimeríthetetlen tárháza Johannes Amos Comenius didaktika magnájának is, ahol nagyon sokat, rendszeresen hivatkozik rá, de amikor a lényeget kell, a tanárok oktatása, az iskolák elhelyezkedése, soha nem mondja, hogy Vives, csak a szöveg, a kontextus összefüggéséből derül ki. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye Comeniusról több mindent tudunk. Vives 1524-ben például Löwenben a Collegium Triringvében tanított, és itt tanult Johannes Stuhl és Kaspar Hédio, akik 1538-ban Strasbourgban létrehoznak egy akadémiát. Ez körülbelül 1566-ig működött probléma nélkül, és a Vives-i elvek szerint a középső és a felső szintű oktatásnak volt felépítve. Stuhl tanítványa is lehetett Vivesnek, erre vannak utalások, és egyes műveiben Vives gondolatai is felismerhetők. De ez a Strasbourgi Akadémia, a Vives-i Akadémia, másik példája a Helmholtzi Hochschulének, vagy más néven Johanneának, amelyet 6. János Nassau Dillenburg grófja 1577-ben alapít meg, ahol a Heidelberget elhagyó Kaspar Olavian nagy és Sturmal terveztetett meg. De Strasbourghoz nem csak a tanári, az intézet felépítése, hanem a tanári kara fontosabb személyisége is valamilyen szinten kötötte. A teológia és filozófia professzora, piszkátor itt született, majd kávéristává válik, és el kellett innen mennie. De például a Hohenschule törvényei kidolgozó piszkátor mellett és Olavian mellett ott van Johann Heinrich Alstedt is, aki ugye Gyulafehérváron kezd el tanítani, és itt Herborban rövid ideig itt van Comenius is, akit úgy említettem, mint aki a didaktika magnát Vives-i segítséggel írta meg. De Alstedt, aki szintén itt van egy ideig, és eljut Gyulafehérvárra, a filozófia és a teológia professzora lesz, és megjelenteti a lexikon Strasbourgban, ahol említi Vives nevét, de az ő lexikonja nem hasonlít, ezt a lexikonként használ de disziplinisze. Ez a példány egyébként Sárospatakon található. Most rátérnék, amikor beszéltünk arról, hogy ki a humanista, ki nem. Hát bizonyos értelemben Vives mindenféle szinten humanista, hiszen a De Civitate Dei-hez fűzött tanulmányában, kommentárjaiban, bírálatában a filológia mai értelemben vett tudományát alapítja meg, hiszen öt egyes források szerint hétféle kéziratot vesz össze, és lát el jegyzetekkel, amit Erasmus felkérésére kezd el írni 1521-ben, meg is jelenik, de Erasmus tulajdonképpen összeveszik Vives-szel, Vives munkája, aprólékossága és lassúsága miatt. Ez időtájt írt Vives levelek panaszkodnak arról, hogy nem lát megvakult, megsántult és egyéb fizikai bántalmak is gyötrik. Na most nálunk és a magyaroknak egyetlen fontos műve van, hogy 1526. októberében, Brüggében már ír a mohácsi csatavesztésről, és ez decemberben meg is jelenik. Ez egy gyűjteményes kötet, eredetileg felben található, mert sajnos egy régi kiadvány. A magyarok nem reagálnak rá se, amit itt vitázunk, de a mű fontossága, hogy már ekkora csata vesztés idején azt állítjuk, hogy én nem a magyarok bűne a Mohácsi és csatavesztés és országvesztés, hanem a keresztények közötti békétlenség, széthúzás, és emellett az állítása mellett végig megmarad. Érdekességem a műnek, hogy 1526 után a német protestánsok adják ki nagyon sokszor. A másik, a csatavesztés idején keletkezett műve, ami valamiképp megelőzi a mi általunk a Mohácsi csatavesztés művét címmel apostrofáló írásnak, a szegények megsegítéséről írt tervezete, amely kiegészíti a nőnevelés, a férfiak nevelés és a dedisziplinis, a közoktatás megtervezésének példáját. Itt a szegényeket próbálja oktatni, csoportosítja állami pénzsegélyosztással, hogyan lehet a szegények problémáját megoldani. Ez a mű sok embernél kivette a biztosítékot, bocsánat a vulgáris, de ez jutott eszembe kifejezésre, nagyon sokszor megjelenik. A legnevezetesebb kiadója, Comenius példaképe, Valentin André, aki 1627-ben Durlachban, Ágost herceg birtokán kiadja ezt a művet latinul és saját német fordításában. Mi magyarok nem igen reagálunk rá. Az, hogy kik voltak a magyar követői, erről többször írtam, én itt Olá Miklós nevét említem, aki személyesen is ismerhette, vagy legalábbis ír barátja volt, aki Olá Miklóssal tartotta a kapcsolatot és levelezett, de mivel rövid az időnk, és ez meg is jelent, arról van szó, hogy Vives egyik művét 1531-ben megjelent írásban egymásnak küldik Franciscus Kránevelt és egyéb dolgok. Na most egyéb személyek. Egyetlen teljesen lefordított műve van, amelyet Szlávi Pál 1779-ben nyelvművelő szándékkal ajánlott Orci Lőrincnek. A leveleinek ugye visszatérő témája, és itt sorolnám azt, hogy tud a Mohácsi csatavesztés mellett szapolyai Vajdának királyát koronázásáról és egyéb érdeklődését írja leveleiben, amik részben az ellenféle Erasmus levelezésben jelentek meg, és részben egy német alföldi kiadással, amely a Franciscus Kránevelt leveleit adja ki. Zárószóként annyit mondanék önöknek, hogy mivel mi mindannyian a közoktatásban részesülünk, és itt próbáltam idézni a Comeniusi és a gyulafehérvári rendszert, de volt egy majdnem kortárs, a már említett Vives rajongó Herzog August, aki a tartományi gazdálkodás államszervezeti rendszert a Viveszi elveknek alakítja át, és például a gazdagok temetésére tett ajánlatát az, hogy az ilyenfajta költségek csökkentését is a felnyert összeget a szegények megsegítésére használjuk, és használhatjuk fel. És Ágost herceg tényleg így szervezi át, és ennek vannak Wolfenbüttelben írott és egyéb emlékei. Tehát konklúzióként Vives egyáltalán nem volt meg tanítványok és követők nélkül, sőt felesége és Kránevelt barátja is túléli őt, és kiadják az utolsó művét 3 évvel halála után. Köszönöm szépen!